különleges telefonhívásomat szeretném megosztani veletek. Néhány napja egy izgatott női hang felhívott, és azt mondta, hogy Balla Zsoltot keresi, azért, mert egy telefonos játékban vehetek részt. Azt mondtam, na hát akkor hadd menjen ez a játék, kezdjük el. Néhány kérdésre kell válaszolnom csak. Az első kérdés azt mondta, hogy így hangzik, mondom, nagyon izgatott volt a hangja, azt mondja, matematikával kapcsolatos. 5 madár ül a fán, jön egy vadász, lelő egyet. Hány madár marad a fán? És gondolkoztam, hogy ezt most ő gondolja komolyan, vagy én ezt a játékot. Szerintem egyikünk sem. És azt mondtam, hogy hát gondolom, hogy egy sem marad a fán, hogyha 5-ből egyet lelő, a többi elrepül, tehát 0 a válasz. Azt mondta, nagyon jó válaszolt. Úgyhogy a következő kérdést azt már a munkatársam teszi fel néhány perc múlva, úgyhogy tegye le bátran a telefont. És innentől kezdve ismerős volt a játék, hogy ön nyert, részt vehet egy hétvégén, amit igénybe vehet különféle módon, amennyiben. És mondtam, hogy nagyon örülök, hogy sikeres fordulót követően még mindig benne vagyok ebben a játékban, de nem szeretnék élni innentől kezdve a lehetőségeimmel, úgyhogy szeretném átadni a válaszjogát másnak. Szerintem ti is nagyon sok ilyen telefont kaptok, vagy legalábbis sok ilyen megkeresésére valamilyen formában benneteket, amit nem tudunk elég komolyan venni. Én úgy vagyok vele, hogy nagyon jó volt, egy nagyon jó megközelítés volt ez, de onnantól kezdve tudom, hogy ebből nyeremény soha nem lesz. Kissé hasonló marketinggel hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki tudna válaszolni, hogy a múlt héten mivel kezdtünk el foglalkozni? Első beugratós kérdés, nem beugratós, és mindenképpen részt vesztek a második fordulóban, hiszen azért vagytok itt, hogy tovább tanulmányozzuk azt a levelet, azt a könyvet, amit a múlt héten elkezdtünk. Ki volt itt a múlt héten? Nagyon jó. Azoknak, akik nem voltak itt, hirdettem, hogy ebből a nyereményből nem estetek ki, ugyanis van értelme, és van értelme folytatni ezt a tanulmányt, a Péteri levelet kezdtük el tanulmányozni, hisz az Istennek hiszem, hogy szava van úgy is, hogy az első rész, az első levél első rész 13. versében kapcsolódunk be a tanulmányozásba. És innentől kezdve közös a játék, közös a tanulmányunk, és közösen veszünk részt abban az utazásban, ahova Péter kalauzol bennünket. Úgyhogy ahogy a Laci mondta, hogy ha itt van a Bibliátok, akkor kérlek, hogy keressétek meg ezt a levelet. Tehát Péter első levelet, első rész 13. versétől a 25. verséig. Én szeretném felolvasni ezt a szakaszt, és a notebookot is megnyitottuk, és a projektort, úgyhogy ott is figyelemmel kísérhetitek. Hadd kérjem azt, mi a gyülekezetben nem mindig szoktuk így gyakorolni, de most álljunk fel, és így olvassuk el ezt a szakaszt. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, amelyek a tudatlanságok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, atyátoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Imádkozzunk még. Köszönjük, Urunk, hogy Te hirdeted az igédet ma is ilyen formában. Köszönjük, hogy hozzánk szól. Köszönjük, hogy a Szent Élete hívsz bennünket, és köszönjük, hogy nem ítélkezően teszed ezt, hanem ma is Jézus mutatott példaként, aki által fogadsz el bennünket. És szeretnénk jönni a Te trónusodhoz, szeretnénk csodálni Téged, és szeretnénk tényleg úgy ülni így, hogy az életünk egy kicsivel változzon a Te formádra, a Te képedre, Uram. Kérünk, hogy hadd lássuk meg, hogy miben akarsz formálni bennünket, hadd lássuk meg, hogy mit kell tennünk, amikor innen elmegyünk. Így szólj a lelkünkhöz, és kérünk, hogy bátoríts azzal a reménységgel, ami ezekben az igékben is benne van. Amen. Foglaljatok helyet. Arra hívlak ma benneteket, hogy nézzük ezeket az igéket, és kezdjük el kibontani, hogy Isten milyen üzeneteket hagyott benne ezekben az igékben, milyen üzeneteket mond számunkra ma reggel. Több is van, és talán több gondolat is az, ami majd benneteket megszólít. Vannak fő üzenetek benne, amit én szeretnék kiemelni, és majd három szakaszra bontom ezt a kis szakaszt, amit felolvastunk. De hogyha próbálnánk megfogalmazni, hogy mi ennek az üzenete, hogy miről fogunk ma beszélni, mi lehetne az az egy mondat, vagy az az egy szó, ami közre fogja, ami összefoglalja ezt az egészet, akkor én úgy mondanám, hogy a szentség, vagy a szent élet, megszentelődés, vagy lehetne még ezeket a szavakat tovább bontogatni. Szóval ma erről fogunk beszélni. Hát nem tudom, hogy ki ismer közületek szent embert. Ki találkozott már? Néhány kezet látok. Tehát jó van, itt gyülekeznek a kezek, tehát szerénységből mondtuk, hogy nem ismerünk, de valóban, hogyha arra gondolunk, hogy ismerünk-e szent embert, akkor bátran lehet mondani. Nem csak hallottunk ilyet, vagy láttunk a tévébe, vagy csak olyan emberekről, akinek a glória ott volt a fején, és ez nekünk hiányzik, tehát nem vagyunk ilyenek, hanem bátran elmondhatjuk, hogy szentek vagyunk mi magunk is. Hát mit jelent ez? Most azt már meg sem merem kérdezni, hogy ki gondolja úgy, hogy ő maga szent lenne. Hiszen lehetne azt kérdezni, hogy akkor mi hogy állunk ezekkel a kis gyengeségekkel, amelyek? Vagy hogy állunk azokkal a bűnökkel, amelyek? Lehet, hogy sokan vannak így, akik azt gondolják, ha csak azok a gondolatok, amelyek átfutottak az agyamon ma reggel, amíg ide értem, hogyha azokat elmondanám, akkor már is nem jelentkeznék a szentségnél, igaz? Vagy hogyha azok a szavakat elmondanánk így folyamatában, amit ma elmondtunk, vagy azokat az indulatokat, akkor azt mondanánk, hogy hát, tényleg jó, hogy nem jelentkeztem. Na, hogy is van ez akkor? Most szentek vagyunk, vagy nem? Rólunk szól ez a szakasz, vagy nem? Minden esetre van egy felhívás benne, hogy azok legyetek. Tehát akár annak gondolod magad, akár nem, azok legyetek. Mit jelent szentnek lenni? Ennek a megfogalmazása, hogy mi a szent élet, az Ószövetségig nyúlik vissza, és ott egy egész begyakorlott formája volt a szent életnek, a szentségnek, az áldozásnak, és azt jelentette, hogy kiválasztott. Tehát ha azt nézzük, hogy ki a szent ember, akkor annyit megtudhatunk róla az Ószövetségből merítendően, hogy kiválasztást jelent. Tehát az a szent ember, aki ki van választva valami számára. Az Ószövetségben a bűnkérdés, az Istennel való kapcsolat kérdést áldozatokkal mutatták be. Tehát ha valaki úgy gondolta, hogy nem teljesen jó cselekedeteket tett, és nem teljesen jó gondolatok hagyták el az agyát, vagy a száját, akkor Isten elé járult, szent áldozatot mutatott be, és ezzel fejezte ki, hogy ő szeretné rendezni ezeket a dolgokat az életében. És ezeket az állatokat nem a mezőn fogta, vagy csak éppen ami a keze ügyében volt, hanem bizony ezekre jó előre felkészült az ószövetségi ember. Tudta, hogy majd, ha bűnt követel, tudta, hogy majd, ha eljön az idő és a templomba megy áldozni, akkor jó, hogyha van egy olyan jószág, amit magával vihet. És erre megfelelő rendelkezés volt. Isten azt mondta, hogy hibátlan legyen, elkülönített legyen, a legtökéletesebb legyen, és amivel áldozni jössz, az ilyen típusú legyen. Tehát itt már megjelent, hogy elkülönítettek bizonyos dolgokat, javakat azért, hogyha az Istenhez mennek, akkor a legjobbat vigyék magukkal. Azt hiszem, hogy a mi életünkben is, ha nem is áldozunk, és nem is bárányokkal és ökrökkel jövünk Isten tiszteletre, de a mi életünkben is vannak ilyen elkülönített dolgok. Hogyha pénzünkre gondolunk, a fizetésünkre, akkor gondolom, hogy ti is úgy vagytok, ahogy én, hogy elkülönítünk bizonyos célokra. Amikor megérkezik a bankszámlánkra, vagy a kezünkbe kapjuk, akkor úgy döntünk, hogy bizonyos dolgok nagyon fontosak nekünk, ezért félreteszünk rá. Bizonyos dolgokat nagyon szeretnénk, ezért szeretnénk megtakarítani valami pénzt azért, hogy aztán elérhessük a vágyainkat, elérhessük a céljainkat. Nagyon sokszor időt próbálunk elkülöníteni, próbálunk megtakarítani azért, hogy aztán valamire azt fel tudjuk használni. Van, amikor kapcsolatainkat különítjük el, valamikor bizonyos dolgokat az életünkben különítünk el. Miért teszünk félre? Miért különítünk el? Miért választunk ki az értékeinkből dolgokat? Miért teszünk félre? Azért, mert valami nagyon fontos, valamit szeretnénk elérni vele. Azért különítjük el a pénzünket, mert szeretnénk valamit megvásárolni, ami számunkra nagyon fontos. És lehet, hogy nem tudjuk egyszerre megtenni, lehet, hogy ha ott marad a kalapba, akkor már később sem fogjuk tudni megtenni. Lehet, hogy gyűjtenünk kell hozzá, és az elkülönítés azt jelenti, hogy elkezdünk gyűjteni azért, hogy egyszer majd hozzáférjünk ahhoz a nagyobb értékhez, amit nagyon szeretnénk megtenni. Milyen az elkülönített ember, a szent ember? Jellemző rá ugyanaz, ami a mi dolgainkra, hogy kiválasztottak vagyunk. Amikor arra gondolunk, hogy szentek vagyunk vagy sem, akkor bátran azt mondhatjuk, hogy igen, azért, mert kiválasztottak vagyunk. Kiválasztottak vagyunk egy bizonyos ügy érdekében. Egy bizonyos kapcsolatra vagyunk kiválasztva, az Istennel való kapcsolatra. Ez igaz ránk? Szentek vagyunk? Lehet ebben növekedni? Van-e olyan, hogy egyik szentebb, mint a másik? Volt-e olyan, hogy egyik hibátlanabb állat volt, mint a másik? Amikor az ószövetségi ember kiválasztotta a legtökéletesebbet, akkor nem mondhatta, hogy ez kevésbé az, vagy ez jobb. Pál ezt úgy mondja, hogy ki vagytok választva, hogy tökéletesek legyetek a ma napra. Na, hogy is van ez? Lehet-e tökéletesedni, vagy lehet-e ebben a kiválasztásban, ebben a szentségben növekedni? Amíg az ószövetségi ember kiválasztotta a legjobbat, a legjobb állatot, és az volt a rendelet, hogy egy éves legyen, amikor feláldozott, mikor választotta ki azt az állatot ez az ember, aki áldozni akart? Amikor kicsi volt ez az állat, ez a bárány? Nem volt tökéletes, nem lehetett azonnal feláldozni? Nem, mert a rendelet úgy szólt, hogy majd, ha eléri azt a kort, amikor eléri azt a méretet, azt a nagyságot, akkor tudod feláldozni. De most még erre nem alkalmas. Akkor nem lenne kiválasztott, dehogy is nem. De nagyon sok feladata volt a gazdának, hogy ezeket az állatokat nevelgessék arra, hogy majd azon a napon tökéletes legyen mindenféle szempontból. Kiválasztotta őt, és nevelgette, külön nevelgette, leválasztva azért, hogy a legjobb formába kerüljön. Valahogy így tudom, mi is így tudom elképzelni a mi életünket. Ki vagyunk választva, tökéletesek vagyunk, és készülünk a ma napra, hogy amikor eljön a nap, akkor a legtökéletesebb állapotba kerüljünk. És az ige azt mondja, hogy ebbe a szentségbe, ebbe az állapotba bizony lehet növekedni, sőt, kell növekedni. Nem akkor történik a kiválasztás, amikor Krisztus visszajön, hanem az már megtörtént. Krisztus eljött, elhívott bennünket Krisztusban. Szentek vagyunk, de még nem vagyunk olyan állapotba, hogy ez a napra készek lennénk. Sokan nincsenek olyan állapotba, hogy Krisztus vissza tudjon jönni, mint király. És ebben az időszakban készülődnünk kell erre, és ebben a szentségben lehet növekedni, lehet mélyülni, lehet erősödni. Hát erről beszél itt a Péter apostol, hogy kiválasztottak vagyunk, de ahhoz, hogy tökéletesedjünk és elérjük a legjobb állapotunkat, ebben növekednünk kell, ebben gyakorolnunk kell magunkat. Milyen a szent ember? Olyan, aki magát elkülöníti Isten számára. Milyen a szent ember? Olyan, aki magából elkülönít bizonyos területeket az Isten számára. Hogyan lehet ezt tenni? Hogyan tudjuk magunkat elkülöníteni az Isten számára? Hogyha megnézzük az első szakaszt, arról szól, hogy hogyan készülhetünk fel a szent életre. Hogyan lehetünk ebben jó gyakorlók, hogy egyre jobbak legyünk, egyre megfelelőbb helyzetbe kerüljünk azért, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor tökéletesekké váljunk. Teljes mértékben megfeleljünk Krisztus számára. Benedek fiunk óvodai csoportjába többször tettünk bizonyságot, és van egy család, akikkel azóta többször is beszélgettünk a hitről, és hát egy szülinapi bulin mi is részt vettünk ezen a héten, ott találkoztam ezzel a családdal, és meghívtam őket a gyülekezetbe. Voltak már itt, és mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogyha lányotokat elhoznátok, gyerekfoglalkozásra ti magatok is eljönnétek, és azt mondta a feleség, hogy hát mi szívesen tennénk ezt, mert jól érezzük magunkat, amikor bármilyen programotokon részt veszünk, hát de tudod, Zsolti, nekem csak a vasárnap délelőttön van magamnak. Akkor készülök, akkor főzök, akkor hozom be a lemaradást otthon. Tudod, én mindig dolgozom, és nagyon nehéz az időbeosztásomat tartani. De hogyha majd jut idő, akkor majd elmegyünk, mert nagyon fontos számunkra. Milyen a szent ember? Az Isten számára elkészített, elkülönített ember? Mert nagyon fontos számára az Isten, nagyon fontos az áldozás, de nem csak akkor fogja megtenni, hogyha jut, megmarad is, hanem azt mondja, az elkülönítés, a kiválasztás azt jelenti, hogy mindenek előtt én félre teszem magamat az Isten számára. Mindegy, hogy mi vár rám az időbeosztásomban, én bizonyos dolgokat elkülönítek az Isten számára. Vasárnap délelőtt ez egy ilyen. Elkülönítem magam az Isten számára, és elkülönítem magam a gyülekezet számára. És ebben szeretnék növekedni. Milyen a szent élet? Magamban elkülönítek dolgokat. Úgy döntök, hogy bizonyos időmet az Istennek adom. Bizonyos napszakomban az Istennel foglalkozok. Elkülönítem magam arra, hogy tanulmányozom a Bibliát, és nem akkor teszem, hogyha marad időm, hanem azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok fontos dolog van, ez mindig prioritást élvez az életemben. Az első szakasz arról szól, itt a Péteri levélben, hogy erre a szentségre hogyan készülhetünk fel. Ezt mondja, szentek legyetek, én azt a címet adtam, hogy a felkészülés, és elárulom nektek, hogy 5 pontot találtam benne, ami a felkészülésünket szolgálja, hogy szentek legyünk. Talán látjátok, talán nem, de akkor mondom, akik távolabb ültök, hogy az első pont számomra, amit találtam ebben az ige szakaszban, a felkészülésben, a felkészülés 5 lépéséből, hogy hogyan járhatunk ebben a szentségben, az úgy hangzik, hogy készítsétek fel elméteket a cselekedetekre, tettekre. Az első pontja, hogy mélyüljünk ebben a szentségben, hogy felkészültek vagyunk. Ezt úgy is fordítják, úgy is mondják, hogy elmétek derekát övezzétek fel. Na ez mit jelent? Mit jelent késznek lenni? Mit jelent felkészültnek lenni? Van bennem egy vágy arra, hogy elkülönítek bizonyos dolgokat az Isten számára, és ez magától jönni fog? Vasárnap reggel kidob az ágy, bejön egy automatika, és elhoz a gyülekezetbe, és akár tetszik, akár nem, ez így működik, mert eldöntöttem. Nem. Ez úgy történik, hogy felkészült vagyok, és sok mindent meg kell, hogy tegyek addig, hogy itt legyek, és ne csak testben, hanem lélekben is. Amikor elkülönítem az Isten számára a reggel időmet, hogy vele töltsek időt, akkor ez nem fog mindig, vagy legtöbbször, nem fog természetesen történni. Nem úgy történnek a reggelek, hogy azon kapom magam, hogy itt vagyok, és nem tudom, hogy hogy kerültem ide, hanem bizony nehéz. El kell határoznom dolgokat az életemben. Hogy én számomra ez nagyon fontos, hogy az Istennel időt töltsek, ezért én elkülönítem magam. Az időmből már előre elkülönítek dolgokat, és erre megpróbálok felkészülni. Amikor olvasták ezt a levelet, hogy készítsétek fel, övezzétek fel az elmétek derekát, akkor nagyon jól értette a zsidó ember, hogy miről beszél Péter. Hogyha ismernénk az öltözetüket, akkor látnánk a hithű zsidónak azt a nagy köpenyét, azt a nagy palástját, ami az ő ruháját jelentette. Ami nem egy könnyű ruhadarab volt akkor, amikor hajolni, emelni, menni kellett, mert lobogott maga körül, és zavarhatta őt a mozgásban. Ezért azt csinálták, amit ma az erőemelők, hogy egy vastag övvel a derekukat elkötötték, hogy ne zavarja őket a mozgásban, ne zavarja őket a feladatuk elvégzésében. És amikor felövezték a derekukat, akkor látható volt rajtuk, hogy ők vagy készülnek valahova, vagy valamit készülnek tenni. Munkába vannak. Semmi nem zavarja őket abban, hogy végezni tudják a munkájukat. És Péter azt mondja, hogy a szentségnek az első lépése az, hogy készüljetek fel, és az elmétek dereka legyen felövezve. Készítsétek el magatokat. Hogyan lehet felkészült valaki ma? Hogyan lehet felkészült az elmém, hogy szent legyek, hogy elmélyüljek az Isten szentségébe? Úgyhogy elhatározok dolgokat, hogy mit fogok elkülöníteni az Isten számára. Felkészülök erre. Ez nem fog magától jönni. Senki nem fogja az Istennek szánt tizedet, vagy az Istennek szánt összeget kivenni a zsebemből, vagy a pénztárcámból, és én sem fogok csak úgy adni, én sem fogok csak úgy össze-vissza dolgokat tenni, hanem amit eldöntöttem, amire felkészültem, amit elhatároztam, azt fogom megtenni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, általában, hogyha nem készülök valamire, akkor az mindig rosszabbul sül el. Hogyha valamit nem tervezek meg, akkor lehet, hogy jól sikerülnek dolgok, de néha érzek hiányt magamban. Amikor elhatározzuk, hogy majd alakul, ahogy alakul, lehet, hogy jól történhetnek dolgok, de az ige arra bátorít bennünket, hogy készüljünk, legyünk felkészültek, legyen a derekunk felövezve. A második, amit találtam ebben a szakaszban, hogy lehetünk felkészültek, mi a felkészülés második lépcsője, azt mondja, legyetek józanok. Kinek mi jut eszébe a józanságról? Általában azt, hát igen, valami olyan mozdulat, amit megiszunk, ami meghatározza a jó kedvünket, meghatározza a tudatunkat. Azt mondja Péter, hogy legyetek józanok. Szeretnék egy kis párhuzamot vonni az alkohol és a szellemi józanság között. Azt találjuk, és talán egyetértetek abban, hogy a józanság az belülről jön. Tehát alapvetően mindenki józan, alapvetően mindenkinek vannak céljai, döntései, és ezt tudja koordinálni valamilyen módon. Akkor, amikor elkezd valaki inni, akkor mi történik? A gondolatát, az irányító készségét valami külső tényező átveszi. Valamilyen befolyás alá kerül, és a döntést nem belülről hozza meg, hanem valami meghozza helyette a döntést. Mozgásban, gondolkozásban, beszédben kezd megváltozni. Csak egy zárójeles megjegyzés. A Biblia nem azt mondja, hogy akkor nem lehet inni, vagy az alkohol az ilyen mértékben bűn lenne, hogy ha valaki megiszik egy pohár bort, de azt mondja, hogy legyetek józanok, ne részegeskedjetek itt, hanem teljetek be szent élekkel, ezt Pál mondja. És mindenkinek tudnia kell, hogy hol van számára a határ. Számomra a határ az egy fél pohár bor előtt van még, hogyha hagynám ezt a külső tényezőt tovább emelkedni, akkor hamarosan a döntéseim fölött teljesen elveszteném a kontrollt. Lehet, hogy valakinek máshol van a határ. Lehet, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. Vannak a Bibliában utalások, amikor azt találjuk, hogy ezt ne tedd. Ez elveszi a józan ítélő képességedet. Vagy azt mondja, hogy tegyetek a ti belátásotok szerint, és úgy cselekedjetek. Lényeg az, amire bíztat a szentség útján, hogy maradjatok józanok, legyen tiszta a gondolatotok. És főképp azt jelenti, hogy amikor az Isten előtt vagyunk, amikor az ő szentségében járunk, akkor ne a külső dolgok határozzák meg, hogy mi mit gondolunk. Ne a külső dolgok határozzák meg, hogy mi hogy cselekszünk, vagy mit teszünk éppen. Na ezt hogy lehet megvalósítani? Ki tud úgy élni közületek, hogy nem hatnak rá külső dolgok? Teljesen kiegyensúlyozottan, főleg, hogyha gyerekek nem határozzák meg. Néha úgy vagyok vele, hogy a gyerekek még ilyenkor is meghatározzák, mint egy külső befolyás, és néha tényleg azt érzem éjszaka, amikor felsír valamelyik, hogy elveszítem a józanságomat, és nem tudom, hogy mit teszek. Elég nagy hatás alatt vagyok, megpróbálok kibotorkálni a gyerekszobába is, valahogy elcsitítani, de nem szívesen teszem ezt. Józanság azt jelenti, hogy mi magunk döntjük el, hogy mit engedünk magunkba. Néha ezt nem nagyon tudjuk kontrollálni, de a mi feladatunk, hogy milyen gondolatokat engedünk bejutni a fejünkbe, mivel foglalkozunk, mi az, ami meghatározza a gondolatainkat, meghatározza aztán a cselekedeteinket. És amikor úgy érezzük, hogy ez már túlságosan erős, túlságosan átvette az irányítást az életemben, akkor kell mondani, hogy állj, akkor kell mondani, hogy ezzel nem szeretnék azonosulni. Nagyon sokszor a keserűség ilyen. Külső tényezőként ránk rakódik, és elkezdünk benne gondolkozni. Elkezdünk ebben forogni. És nagyon sokszor, amikor ezt tesszük, jó, hogyha valaki odajön és azt mondja, hogy barátom, emeld fel a fejed, nem erről szól. Mindig ugyanazt mondod. Mindig ugyanarról szól az életed. Mindig ugyanarról a dologról beszélsz. Ez már nem józan állapot. Kicsit lépjél ki ebből a közegből. Szóval mi magunk vagyunk felelősei magunknak, hogy mit engedünk be az életünkbe. Néha aztán jönnek olyan dolgok, amit nem hívunk, meg nem engedünk, de mégis hatással vannak ránk. De jó, hogyha ezekből ilyen módon tovább tudunk lépni, hogyha józanul tudjuk tartani az életünket. Tehát legyünk felkészültek, derekunk legyen felövezve, legyenek céljaink, legyenek elhatározásaink az Isten számára elkülönített értékekre, időkre, és legyünk józanok azért, hogy az ítélő készségünk az megmaradjon. Elég lenne ez, hogyha azt mondanánk, hogy a szent élethez ez a két dolog kell? Felkészült vagyok, mozgásban vagyok, nem zavar semmi, és józan vagyok, tehát minden adott ahhoz, hogy én jó kondícióban legyek. Levivel a héten beszélgettünk egy fiúval az egyetemen, török fiatalember volt, és kérdezgettük Istenről, és elmondtuk a mi hitünket, és azt mondta, hogy ő gyakorlatilag egyetért azzal, hogy Isten létezik. És kérdeztük, hogy hol van az Isten? Hát mindenhol. Amikor levegőt veszek, az Isten ott van. Tehát az Isten valahol úgy jelen van, és úgy elég mélyen van az életünkben. És kérdeztük, hogy és mi a kapcsolatod az Istennel? Hogyha az Isten olyan, mint egy levegővétel, ahol jelen van minden közegben, minden pillanatban, akkor hol van az a pont, ahol kapcsolatban vagy az Istennel? És tudjátok, mit mondott? Sehol. Ugye valami ilyesmit mondott? Hogy nem lehet vele kapcsolatba kerülni. Azt mondja, hogy olyan, mint egy pattanó gumilabda, hogy néha vágódik, néha cikázik, néha találkozol az Istennel, neked között sincs ahhoz, hogy az Isten volt vagy sem, csak azt érzed, hogy valami adott egy löketet, és te egy irányba elmentél, ez néha lehet jó irány, néha lehet rossz irány, ez teljesen ki vagy szolgáltatva az Istennek a csapongásainak, a lelkének, mint egy gumilabda úgy közlekedik, és te magad is aztán ilyenné válsz. Azt mondja Péter apostol, hogy ha felkészültek vagytok, ha józanok vagytok, ez még nem elég. Teljes erővel, teljes bizonyossággal reménykednetek kell, kiben? Jézus Krisztusban. A szentségnek az egyik legfontosabb része, hogy Nem a saját cselekedeteimben reménykedek, nem abban bízom, hogy ha én józan vagyok, kizárok az életemből dolgokat, elvonulok mindentől, akkor én szent leszek. Hanem ez csak elkészíti a helyet arra, hogy Jézus Krisztusban kezdjek el reménykedni. A szent ember felkészült, de Krisztus központú. Mit jelent Krisztusban reménykedni? Teljes erővel, teljes igyekezetetekkel tegyétek ezt. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben. Ez olyan Péter, igaz? Hát, ha úgy gondoljátok, akkor egy kicsit bízatok benne, vagy viselkedjetek úgy. Nem, Péter teljes meggyőződéssel, teljes erővel tesz dolgokat. Azt mondja, hogy ha valamit tesztek teljes energiával, teljes erőbedobással, na akkor így reménykedjetek a Krisztusban. Ha már van hely az életetekben Krisztusnak, akkor az teljes erőbedobással tegyétek. És aztán folytatás a negyedik ilyen gondolat, hogy ne igazodjatok e világhoz, ne igazodjatok ahhoz az állapothoz, ami az elhatározás, a kiválasztásatok előtt volt. Ki vagytok választva Krisztus számára, tehát van egy előzmény az életeteknek, és ahhoz ne igazodjatok, hanem kezdjetek el megváltozni. A római levélben van egy nagyon ismert mondat, és nagyon energikusan hangzik, amikor Pál azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát, titeket testvéreim, okos Isten tiszteletként, szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Élő és szent áldozatul. Azt tudnunk kell, hogy a hívő ember nem áldozat. Nem egy rendszernek az áldozata. Ez jó hír, igaz? Tőlem, mikor fiatal voltam, gyakran kérdezték, hogy hova jársz te? Mi az a hely, ahova jársz? És elmeséltem neki, hogy néz ki a gyülekezet, mi történik ott. Azt mondja, hogy miért kell neked ezt tenni? Nincs jobb ötleted? Hát diszkó nem lenne jobb? Figyelj, ott is közösség van, ott is program van, ott is fiatalok vannak. Ez miért jó ez neked? Tehát fontos megértenünk, hogy én nem egy áldozata vagyok a kőszikla gyülekezet rendszerének, hanem egy szent áldozat, ami az Istennek számára van félretéve. Nem számotokra csak, hanem elsőként az Isten számára. Élő és szent áldozat. Azt is tudni kell, és nagyon szeretem azt a szót benne, hogy élő áldozat. Azt mondja Pál, hogy élő áldozat, ami mit jelent? Akkor, amikor kiválasztották a bárányt, és elkezdték nevelni, hogy tökéletes legyen az áldozás napjára, annak a báránynak gyakorlatilag megszűnt az önálló élete. Evett, növekedett, szépült, de saját akarata megszűnt. Amikor minket kiválasztott az Isten, és elfogadtuk ezt a kiválasztást, mi maradtunk élő áldozat. Én sokszor azt tapasztalom magamon, hogy az élő, ez nagyon élő, és nagyon megmaradt az akaratom. Jellemző az élő áldozatra, hogy nem előtte hal meg, mielőtt az oltára kerül, hanem nagyon gyakran önálló életre kell. Medárd is ezt bizonyítja. Önálló akarata van, nem egy rendszer áldozata, ő ezt tökéletesen megéli. De sokszor mi is olyanok vagyunk, odaszállunk valamit, és aztán azon kapjuk magunkat, hogy annyira élő áldozatok maradtunk, annyira élő egységek maradtunk, hogy közben elvándoroltunk erről az oltáról. Találkoztatok már ilyen helyzetben magatokkal? Elszántam, elköteleztem magam vasárnapra, elköteleztem magam az Istenre reggelenként, naponta. Elköteleztem magam a szolgálatra, és aztán azt láttam, hogy ez valami miatt elmászott, elvándorolt az életem. Az élet felülírta. És úgy volt, mint ez a kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát én elszántam, elköteleztem magam, de hát tudod, nekem ez nagyon nehéz. Az élet felülírta ezt az elkötelezettségemet. És éppen ezért fontos, hogy a szent életben mire kell figyelmeztetnünk magunkat? Ne igazodjatok a világhoz, korábbi vágyaitokhoz, hanem igazodjatok a Krisztushoz. Krisztust kell néznünk, és hozzá kell, hogy igazodjunk. És hozzáteszi még, ami az ötödik pont, hogy egész magatartásotokban. Tehát nem csak beszélni kell róla, nem csak jó dolgokat kell mondani, hanem az egész életünk, a magatartásunk, a cselekedeteink, a gondolataink ezt tükrözzék, ehhez igazodjanak. A második szakasz, hogyha velem tartotok és tovább nézitek, a 17-től a 21. versig terjed. Milyen címet adnátok ennek a szakasznak? Most már a hajni lebuktatott. Aki nem tud olvasni olyan messziről, attól még várok egy választ. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt, akkor hogy kell tenni? Ha valaki az Istenhez megy, hogy kell hívni? Krisztusban kell hívni. Nagyon sok fiatallal beszélgetünk, egyetemistával, és amikor az Istenről beszélünk, akkor azt mondják, én ezzel egyetértek. Én ezt elfogadom, hogy van Isten. Sőt, annyira elfogadom, én egy kicsit tovább megyek, mint ahol te vagy, mondja nekem. Én annyira elfogadom, hogy van Isten, hogy azt gondolom, hogy mindenkinek van egy saját Istene. És az enyém ilyen, na figyelj, én ezt így képzelem el. És ez azért működik, mert én ezt így gondolom. Találkoztatok ilyennel? Hiszek Istenben annyira, hogy. És meghatározza, hogy ő milyen Istenben hisz. Péter azt mondja, a szent élet nem arról szól, hogy hiszel Istenben. Jakab azt mondja, az ördögök is hisznek, de nem abban az Istenben, és nem olyan formában. Amikor atyátokként hívjátok az Istent, akkor tudnotok kell, hogy a kiválasztás az nem azért történt, mert itt tökéletesek voltatok, aztán most vagytok valamilyenek, hanem tökéletesek voltatok a Krisztus vére által. Amikor kiválasztott minket az Isten a szent életre, nem azért választott ki, mert hát Zsolti, te elég jó voltál. Zottya, te is elég jó voltál. Ildikó, te is. Laci, te is. Aztán maradjatok meg ebben. Hát most van egy kis szepő rajtatok, de még dolgozunk. Nem. Nem azt mondta, hogy tisztában vagyok, hogy milyen vagy Zsolti. Tisztában vagyok, hogy az életed a szentséget soha meg se közelítené. De hogy választott ki minket az Isten? Mit mond ez az ige szakasz? Amikor atyátokként hívjátok, ne felejtsétek el, hogy a kiválasztás az nem miattatok volt, hanem Krisztus miatt volt. Krisztus vérén keresztül váltattatok meg. Nagy árat kellett fizetni. Amikor kisgyerek voltam, nem tudom, hogy hány éves lehettem, anyukám itt van, tudja igazolni majd, elküldött minket a nővéremmel a kenyérboltba. Néhány bolt volt akkor a városban, és csak kenyeret árult, amikor volt kenyér. És ez azt is jelenti, hogy amikor volt, akkor nagyon sokan akartak kenyérhez jutni. És egy egész hosszú délután kellett várnom a kenyérbolt előtt a nővéremmel. Nagyon untam magam, és valahogy lefoglaltam az időmet. Ennek az lett a következménye, hogy a hatalmas acélkeretes üveg az betört valamilyen módon. Ne kérdezzétek, hogy hogy. És én rögtön levettem kisgyerekként, hogy hát ennek bizony nagy következményei lesznek. Ez nem egy olcsó dolog, valahogy ezt rendezni kell. Betölt a nagy kirakati üveg, ez egy drága ablaküveg volt, ezt valahogy rendezni kell. És én a sajátos kis módszereimmel ezt megpróbáltam rendezni. Elmenekültem. Gond az volt, hogy a nővérem ott maradt, és a még nagyobb gond az volt, hogy a boltos, meg mindenki, aki ott volt, ismerték a szüleimet. És hát a kis sajátos módszereimmel én ezt megpróbáltam elrendezni, de a gond az volt, hogy a hírem az előbb hazaért, mint én magam. És hát ennek következményei lettek, az én oldalamon is, meg a szüleim pénztárcáján is, mert rendezni kellett. Ezt a különbséget, ezt a kis bakit, ezt a bűnt rendezni kellett. Ki kellett fizetni, árat kellett érte fizetni. És akkor, amikor a kis cselekedeteinkre gondolunk, akkor sokszor megpróbáljuk rendezni a kis életünket. Érezzük, hogy nem jó, valahogy ezt rendezni kell. A baj az, hogy a hírünk előbb odaér Istenhez, mint mi magunk. Akkor, amikor az ószövetségi ember valami kis bűnt követett el, elfelejtette azt a tényt, hogy mielőtt ő elmegy áldozni az Istenhez, ez a kis hírérték előbb oda kerül, mint ő maga. És mielőtt még elmondaná az Istennek, hogy a saját interpretálásában, hogy mi történt, az Isten már mindent tud róla. És amikor az emberek próbálkoztak a kis áldozataikkal, a tökéletes vagy a szent bárányaikkal, áldozataikkal rendezni ezeket az apfélokat napról napra, hónapról hónapra, az Isten közben látta, hogy mi az igazi hírérték ezeknek a bűnöknek. És azt mondta, hogy ez nem elegendő. Az ember próbálkozik, előtte is bűnt követel, utána is, meg még közben is. Jó kiválasztásokat csinál, jó nevelgeti ezt a kis jószágot, de ez nem elég. És mit találunk itt ebben a szakaszban? Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, mondhatni nem néhány állat vérén váltottatok meg, vagy aranyon, vagy ezüstön, hanem drága véren, hibátlan és szeplőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Isten azt látta, hogy a mi bűnünk az előbb oda fog érni hozzá, előbb ért oda hozzá, mint mi. És előbb kellene rendezni, mint ahogy mi majd rendezni tudnánk. Ugye milyen érdekes? Előbb látja az Isten, hogy mit fogunk tenni, mit kellene rendezni, és ezt ő előbb rendezte Krisztusban. És azt mondta, hogy amikor atyánknak hívjuk az Istent, akkor tudnunk kell, hogy ő minden tartozásunkat, bűnünket tökéletes formában rendezte. És ehhez már lehet igazodni, ehhez már lehet csatlakozni, ezzel már lehet azonosulni. Krisztus tökéletes áldozatként rendezte a bűneinket. Ez volt az ára ennek. Ez volt az ára annak, hogy mi Istennek, vagy atyánknak, apukánknak tudjuk szólítani, mert Krisztus miatt vagyunk ott. Tehát láthattuk, hogy az első szakasz arról szólt, hogy hogyan készüljünk, hogyan növekedjünk a tisztaságban, hogyan növekedjünk a szentségben, és itt a közepén pedig megvan az, hogy miért van lehetőségünk növekedni. Ha csak magunk növekednénk, akkor soha nem lennénk tökéletesek. Azért van lehetőségünk növekedni, mert Krisztus ára elegendő volt ezért. Ez szerepel a középpontban. Mi jön a folytatásban? Felkészülünk, azonosulunk Krisztussal, elfogadjuk a Krisztus árát, amit kifizetett értünk, és mi következik ebből? Következnek a cselekedeteink, milyen cselekedetek jönnek a szent életből? Nézzük meg. 22. verstől. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, a képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter megint a teljességgel írja, tehát tiszta szívből, teljes mértékben, nem kicsit, nem tegyetek úgy, mintha, hanem ennek a szentségnek a mértéke teljes mértékű. Na, így kellene lenni, így kellene élni. Milyen a megtisztulás? Tehát a 22. verstől a rész végéig találhatjuk ezeket a szakaszokat. Az, aki Istennel jár, az próbákat él meg. A próbák növelik a hitét. Az Isten igéje pedig növeli a jellemet. Ezt szeretném kicsit kibontani. Ha valaki próbákat kap az életében, és Istennel jár, növekedni fog a hite. A hite erősödik. Éppen ezért van lehetőségünk arra, hogy a próbákat hittel éljük meg. Az, aki nem jár Istennel, aki nem az Isten szerint gondolkozik, az hogy fog a próbákhoz viszonyulni? Hát már megint van. Ez már nem igaz. Ezt nem lehet előre tervezni. Nem lehet erre felkészülni. Nem lehet csak úgy venni ezeket az akadályokat. Aki Krisztusban van, azt mondja, hitét növeli, és a próbák erősíteni fogják a hitét. Nem könnyű, nem arról van szó, hogy a hívő ember, a szent ember, a kiválasztott ember könnyedén megy az életben, és semmi nehézség nem éri. De azt mondja, hogy ha próbák vannak, akkor ne az idegrendszeremet gyengítse, hanem a hitemet erősítse. Próbák a hitet erősítik. Az Isten igéje iránti engedelmesség pedig a jellememet. Kiformál egy olyan jellemet bennem, amiben aztán a hitem növekedhet. Értitek, érzitek ezt a különbséget? Akkor, amikor jellemünket fejlesztjük, erősítjük magunkat, azt leginkább az Isten igéjében tudjuk tenni. Az Isten szentségében. És az az ember, aki erős jellemű, akinek szilárd a jelleme, annak az Isten igéje van az életében. Ezt lehet egyszerre tenni? Lehet eldönteni, hogy én mától kezdve erős jellemű vagyok, szilárd ember, minden, szent vagyok, tökéletes vagyok. Nem. És ez úgysem működik, hogy én kihagyok szakaszokat. Vagy néha napján tesz, néha napján majd én erős vagyok. Valaki ezt úgy mondta, hogy a hegy alatt már nem lehet abrakolni, hogy ott áll a szamarom a hegy előtt, és gyorsan teletömöm a csont vékony jószágomat, hogy fölhúzza a szekeret a hegyre, hanem ez úgy működik, hogy folyamatosan erősítgetem, folyamatosan jól tartom azért, hogy amikor a nehézségekhez érek, akkor könnyedén azon is fölmenjen. Van egy kedves barátom, farmja van, ezt nagyon szépen mondtam most, ez nem igaz, van egy tanyája, ahol nőnek a lovai. Volt legutóbb, amikor tudtam, 15 díjnyertes lova, de körülbelül annyit tesz, hogy amikor reggel fölébred és eszébe jut, akkor megeteti őket. Aztán, amikor úgy alakul, akkor kiengedte őket a karámba futkozni. És egyik alkalommal azt mondta, hogy hát akkor menjünk ki, és kettőt közülük fogjunk be egy kocsiba, és menjünk el vele kocsikázni, megjáratni a lovakat. Szerintem a két legelvetemültebb lovat sikerült megtalálni az egész karámba. Már az nehézség volt, hogy ezeket a lovakat befogni ebbe a szekérbe, ebbe a kis szoros helyre. Már attól a lovak olyan izgatottak lettek, annyira nem tudták, hogy mit kell csinálni, hogy mindent rúgtak mindenkit, aki a környéken volt, úgyhogy nagyon nehéz volt. Nagy nehezen összeraktuk a rendszert, a kordét, de arra már nem volt idő, hogy felüljünk rá, mert a lovak így elkezdtek szaladni. Az én barátom az ugye a közötte lévő rúdon állt, itt próbált egyensúlyozni. Másik hárman voltunk, a barátommal pedig a szekér hátsó részébe próbáltunk kapaszkodni és előre jutni a vágta közepén, hogy majd csak valahol megállítsuk a lovakat. Kb. Egy órát kergetőztünk, mire egy kicsit lehasználtuk a lovak erejét, és sikerült valahogy kordába terelni, de még nem volt biztonságos. Aztán mondta a barátom, hogy na akkor, most már túl vagyunk a nehezén, menjünk ki a főútra, ahol az autók járnak, és nem mesélem el a teljes történetet, szörnyű volt. Ezeknek a lovaknak a jelleme nagyon messze állt attól, hogy azt tegyék, ami a dolguk. Az életük nem ezt mutatta. Nagyon nehezen vették ezeket az akadályokat, és főleg az izgatott, hogy én is ott voltam a szekeren, és az én életem is veszélyben volt. Akkor, amikor saját életünkre nézünk, néha jönnek terhek, néha befognak bennünket ilyen kordékba, ahol viselkednünk kell, ahol húzni kell az igát, húzni kell a terheket, és hogyha a jellemünk, a hitünk nem erősödött Krisztusban, akkor nem fogunk tudni szent életet élni, nem fogunk tudni kiválasztott életet élni, nem fogjuk érteni, hogy mit akar az Isten tőlünk. Ezt nem értem. De eddig olyan jól megvoltam. Rohangáltam, vágtáztam, egyedül voltam, nem kellett terheket vinnem. Mi ez? Hol vagyok most? Ezért mondja Péter, hogy bizony a szentségben gyakorolnunk kell magunkat, oda kell szánnunk magunkat, el kell különítenünk magunkat bizonyos dolgokra, ami teherrel jár, felelősséggel gyakorolnunk kell magunkat Krisztusban, hogy aztán olyan tettek jöjjenek, ami az életünket, mások életét előre viszik. Ha ez nem valósul meg, akkor erőlködés marad az egész. Szia! Na, hogyan lehet? Mi a következménye a Krisztus szerinti megigazulásnak? Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel és az igazi testvér szeretettel. Beszéltünk az igazság szeretetéről, hogy az igazsághoz kell ragaszkodnunk, és egyik megnyilvánulási formája az a testvér szeretet. A gyülekezet az egy ilyen. Nagyon sokszor, amikor bejönnek mások, nem hívők, nem Istennel járó emberek, Mit szoktak mondani a gyülekezetben? Nem csak a Kőszikláról, hanem más gyülekezetekről. Sokszor azt mondják, hogy itt másak vagytok, mert más módon szeretitek egymást. Azt jelenti, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor hogy szeretjük egymást? Krisztus szerint. Nem elfogadjuk a másikat. Nem arról szól, hogy mi gyakoroljuk magunkat, és aztán előbb-utóbb el tudjuk egymást fogadni, és megfelelő módon tudunk együtt működni, együtt élni, hanem arról szól, hogy Krisztusban azonosak leszünk, és igazi testvér szeretettel kezdjük a másikat szeretni. Elfogadjuk a másikat, milyennek? Úgy, ahogy Krisztus fogadott el bennünket. A gyülekezet, az igazi testvér szeretet nem arról szól, hogy van egy konszenzus, amiben mindenki egyetért, és majd csak ezt megtaláljuk egymás között. Hogy te miben vagy más, én miben vagyok más, és majd csak egymást elfogadjuk és tudjuk szeretni. És ma már az, hogy miben vagy más, ez egy nem profán, hanem egy nagyon komoly kifejezés a testvér szeretetnek. Mindenkit el kell tudni fogadni. Mindegy, hogy mit gondol, mindegy, hogy milyen nem után vonzódik, mindegy, hogy mit gondol a nemi életéről, mindegy, hogy mit gondol a vonzódásairól, mindegy, hogy mit gondol az anyagi dolgokról, elfogadni kell. Azt látom a Bibliában, hogy az Isten igéje nem erre bátorít. Nem azt mondja, hogy a testvér szeretet olyan, amikor mindennel egyet tudtuk érteni, és van egy közös dolog. És addig gyűrjétek egymást, testvérek a gyülekezetben, amíg mindenki valahogy megelégszik. Nem. Azt mondja, a szent élet azt jelenti, Krisztus van a középpontban, ahhoz igazodtok, és amikor ez a szentség megtörténik, ebben növekedtek, akkor ebből az igazi testvér szeretet jön ki, az a fajta szeretet, ahogy Krisztus szeretett benneteket. És a rendező elv az nem te meg közöttem történik, hanem közöttünk és az Isten között. És ez az igazi szeretet. És ebből nem szabad engedni, ebből nem lehet engedni, ehhez ragaszkodni kell. Úgyhogy amikor a gyülekezet szentségét őrizzük meg, akkor ragaszkodnunk kell ahhoz a kapcsolathoz, ami az Isten és a gyülekezet között van. És hogyha különbségek vannak, akkor az Isten és közöttünk kell ezeket a különbségeket megélni és rendezni. Erre hív el bennünket. Ilyen életre hív el bennünket Péter, és más helyen is a Biblia, amikor a szent életről beszélünk. Nem tudom, hogy ki lett motivált abban, hogy szent életet éljen. Ki érzi úgy, hogy tudja, hogy mit kell kizárni az életéből, mit kell bevenni az életébe ahhoz, hogy ez a szentség ez növekedjen. De azt látnunk kell, hogy miért tesszük. Ki vagyunk választva, az szerint élünk, az Isten úgy táplál bennünket, úgy nevel bennünket, hogy egyszer ez a reménység, ez nem reménység lesz, hanem egy látható és megfogható valóság. Ami most reménység, amiben most teljes mértékben reménykedünk, amikor Krisztusra nézzünk, azon a napon, amikor Krisztus visszajön értünk, akkor már nem kell reménykedni. Akkor már nem kell hinni Krisztusban, akkor látni fogjuk Krisztust. Ezért szól a mi szentségünk, erről szól a mi reménységünk, a mi életünk. Reménykedünk a kegyelemben, bűneink ellenére, szeplőink, a kis hibáink ellenére, azért, mert Krisztusban választott ki bennünket az Isten. Azért, hogy azon a napon teljes tökéletességgel álljunk az Isten előtt. És ahhoz, hogy ezen a folyamaton menjünk, ebben a kiválasztásban, engedjétek, hogy ti magatok is felkészültek legyetek. Ahogy ez az 5 pont írta az elején, legyetek felkészültek, józanok, reménykedjetek, igazodjatok, és a Krisztushoz. Nem tudom, hogy kinek miben kell igazodni, vagy melyek azok a pontok, amiben most igazodásra van szükségünk. Lehet, hogy nem világos, lehet, hogy ezt el kell kérni, vagy meg kell kérdezni Istentől. Lehet, hogy világos és látható. Mit kell elkülöníteni? Mit kell elkülönítem, hogy szentebb, hogy szent életet éljek? Az életemben, a szolgálatomban, kapcsolataimban, de az Isten kész ebben segíteni. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk most ezért, és talán néhány másodpercig, fél percig adjunk időt magunknak arra, hogy az Isten szóljon hozzánk, és ha kell, olvassuk át még egyszer ezeket az igéket. És arra kérlek benneteket, hogy néhányan imádkozzatok hangosan is, azért, hogy ez a tökéletesedés, ez a szentség, ez mélyüljön az életünkben, Krisztus szerint és a gyülekezetünkben. Istenünk, köszönjük, hogy azt mondod, hogy semmiféle kárhoztató ítélet nincs azokon, akik Krisztus benned vannak. Köszönjük, hogy benned lehetünk, és nem azért nem vádolsz bennünket a bűneink miatt, mert nem látnád őket, vagy nem lennének, hanem azért, mert Krisztusban teljesen megbocsájtottál nekünk. Köszönjük az örök életünket, amihez ragaszkodhatunk, és amire reménységgel nézhetünk. És köszönjük, hogy a kiválasztásban nem egyedül és csalódottan kell élnünk, hanem tehetjük ezt örömmel, lelkesen, tehetjük ezt a közösségben, a gyülekezetben, tehetjük ezt úgy is, hogy öröm és békesség, reménység van itt a Földön is az életünkben. Köszönjük, hogy az életünk próbájára tekintettünk úgy, hogy a hitünket, a beléd vetett hitünket akarod növelni, és köszönjük, hogy nem összeomlani kell ezekben, hanem erősödhetünk ilyen formában is. Kérünk, növelj bennünket, az elhatározásainkat, hadd legyünk készek minden pillanatban arra, hogy félretegyük magunkat a te ügyednek, hogy aztán ebben áldásokat, szeretetet tudjunk megtapasztalni. Kérünk, hogy vezess bennünket, vezess ezt a gyülekezetet, hogy betöltsük az elhívásunkat a szentségre, a küldetésünket ebben a városban, a környezetünkben, hogy róla tudjunk tenni bizonyságot, és imádkozunk azért, hogy minden gyülekezet, azok a kedves testvérek, akikkel ma is együtt vagyunk, mindenhol a te szentségedről tudjunk bizonyságot tenni. Hogy ne féljünk, és ne úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk ebben a világban, amikor meg kell vallanunk téged, hanem hadd legyünk bátrak. Annak ellenére talán, hogy helyzetekben egyedül vagyunk, egyedül kell megvallanunk, de hadd legyünk bátrak, hogy te ott vagy, és te erősítesz bennünket. Tegyél bennünket ilyen magabiztos szentjeiddé. Amen.